İthon Erdeği'den.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Maros megyei Disznajóra kalauza ükönöket. A település a Felső-Maros mentén található, a Maros jobb partján, Szászrégentől 13 kilométerre északra. Közigazgatásilag Marosvécshez tartozik. Az évszázadok folyamán elég gyakran fordul elő a falu neve, s bár nem mindig a mai helyesírásnak megfelelően írták le, mindig Disznajó volt. Első írásos emléke 1319-ből való. Mai református templomáról az első említést az 1332. évi pápai tizedjegyzék adja. Középkori temploma stílusjegyei alapján a 14. században készülhetett. 1888-ban a templomot bővítették és átépítették. Ekkor készült a déli oldalhoz kapcsolódó tornya is. A templom falfestményei az 1950-es években kerültek elő, melyek nagyobb részt a hajdani diadalív hajó felőli oldalán találhatók. A kutatások szerint a falképek a 14. század folyamán készülhettek freskó technikával. A falu lakói az első világháború áldozatainak emlékére turulmadaras emlékművet állítottak. A turult az 50-es években a Marosba dobták a hatalom kiszolgálói. 2009. augusztus 15-én az emlékművet újra felállították. A rajta látható turulmadár Baróti Ádám szászrégeni szobrászművész alkotása. A hajdani turulszobor is évtizedek múltán előkerült, és fej nélkül ugyan, de a református templomtorony árnyékából néz le a falura.
Így Disznajón megalakult a társas 60-ban, a kollektív 62-ben, és akkor az emberek mind elpártoltak, elmentek, ki merre tudott dolgozni.
Mert ez egy munkás, szorgalmas emberekkel lakott falu.
Rengeteget rádolgozunk, hogy nem gépesítve van minden.
Élhető közösség és élhető falu Disznajó.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a disznajói református vegyeskar énekel. Riportösszeállításunk első részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
A nevem Tatár László, a Disznajói Református Egyházközség lelki pásztora vagyok.
Régóta pásztorolja a református híveket itt Disznajón?
2023. szeptemberétől kerültünk ide, szeptember 1-től, még a két év nem telt el, még friss.
Volt előző szolgálati hely is?
Segédlelkész voltam Kolozsváron a Kakasos templomban, a Felsővárosi Református Egyházközségben, úgyhogy igazság szerint zöldfülűként vagy kezdőlelkészként kerültem ki ide a gyülekezetbe.
Meghívás alapján került ide, vagy kinevezték?
Püspöki kinevezéssel kerültem ide a gyülekezetbe. Meg volt ürülve a gyülekezet, és miután meghiúsult a meghívás és a pályázati hely sem telt be, így a püspök úr nevezett ki ide. Így is kerülhettem ide, mint fiatal és tényleg pályakezdő lelkipásztor.
Tudtuk, hogy hol van Disznajó?
Csak a nevét hallottam azelőtt, és hát amikor megkerestek, akkor hirtelen természetesen a Google térkép volt az első, ami a kezembe került a telefonon, és ott néztem meg. Körülbelül tudtam, Maros megyében helyezkedik el, de azt, hogy a Felső Maros mentén, és hogy régen vonzás körében van, ezt nem tudtam akkor.
Egy városi gyülekezet után milyen Disznajón szolgálni?
Részemről eléggé szubjektív. Én úgy érzem, hogy felszabadító, mert a nagyvárosi gyülekezet az nem az én személyemhez áll közel igazán. Sokkal nyugodtabb a környezet, sokkal nyugodtabbak az emberek. Emberközelibb és lélekközelibbnek nevezném.
Hány hívet pásztorol?
A tavalyi családlátogatás után egy kicsit felmértük és újra átszámoltuk azt, hogy hányan is vagyunk a gyülekezetben. A tavalyi évet, hogyha jól emlékszem, 786 lélekkel zártuk.
Én, ha jól tudom, zömében reformátusok a disznajóiak, mellette még milyen vallásúak élnek?
Igen, nagy százalékban még az utolsó tömb magyarságról beszélünk a Felső-Maros mentén Hévíz irányába, és a református híveken kívül vannak ortodoxok, talán ők még a többségben, vannak római katolikusok, kevesen, és adventisták is vannak.
Milyen a születések és a temetések aránya?
A születések és a temetések aránya az elmúlt években, hogyha megnézzük az anyakönyveket, akkor az apadás volt jellemző, a természetes apadás, és jóval több volt az elhalálozás és a temetések aránya. Azonban az elmúlt év az egy szinte történelmi évnek mondható, ugyanis 11 temetés volt és 13 keresztelő.
Itt is nevelkednek ezek a gyerekek? Vagy itt Disneyön is divat az, hogy külföldön dolgoznak, ott is élnek, de azért keresztelni hazahozzák a gyereket?
Haza is hoznak, hogyha jól emlékszem, olyan 8 gyermek az, aki valóban itt van a faluban, ami nagyon örömteli, és nagyon örvendünk neki. Sajnos jellemző az, hogy tényleg nagyon sokan kimentek, a 30-40 éves korosztály az, aki tömbösen mentek ki külföldre dolgozni.
Ezek a fiatalok vissza is jönnek, vagy azért megtalálják ott a számításukat, és van, akit elveszít a közösség?
A javarészük, ahogy tudom, és ahogy a családlátogatásokkor a beszélgetésekből kiderül, azért már kint megvetette a lábát, és ugye a javarésze azért úgy 10 évtől régebb óta kint van. Az általános beszélgetésekben ez jelenik meg, hogy ha már házat vettek, vagy házat építettek, illetve a gyermekek, ha már elkezdtek iskolába járni ott, és a nyelvet beszélik, és megtanulták, ebben nevelkednek, akkor nagyon kicsi az esély annak, hogy hazajöjjenek. Viszont most, az elmúlt évben, Istennek hála, hallottunk 2-3 olyan családot, akiknek közel jövőbeli tervük az, hogy hazaköltözzenek és hazajönnének.
Az elmúlt 2 év alatt esketési szertartást kellett-e végezni?
Igen, végeztünk esketési szertartást.
Ez vegyes házasság volt, vagy tiszta református?
Az igazság az, hogy az elmúlt évben fele-fele. Egy vegyes házasság volt, és egy tiszta református házasság volt. Idén az eddig bejelentett esketések közül is fele-fele az arány.
Milyen a templomlátogatottság?
Templomlátogatottság azután, hogy ide kerültem, szokták mondani azt, hogy új seprű, jó seper, és hála Istennek nagyon-nagyon szép számban megjelentek, és megjelennek a mai napig a hívek a templomban. Ezen dolgozunk, hogy a vasárnapi istentiszteleten, ugyanis hétköznapi istentiszteletünk nincsen, a vasárnapi istentiszteleten megtartsuk azokat, akik eljárnak és akik eljönnek.
Nehezebb dolga van a tiszteletes úrnak, mert itt volt egy olyan periódus, amikor nagyon nem találta szó a lelkész és a hívek között. Ez nyomot hagyott, vagy ezt azóta kiheverte a közösség?
Ez egy eléggé összetett kérdés, én úgy látom. Amikor ide kerültünk, akkor nyilván még frissebb volt az élmény és az emlék a gyülekezetben, azonban én úgy hiszem, hogy az idővel és azzal, hogy újabb célokat tűzünk ki és feladatokat tűzünk ki magunk elé, a gyülekezet is szépen lassan kilábalt ebből az időszakból. Amire már ide kerültünk, már nem volt annyira tetten érhető igazából, mivel eléggé hosszú volt az az időszak, amit az elején is mondtam, hogy nem volt lelkipásztor és lelkipásztort kerestek. Nem tudom ezt kijelenteni, hogy könnyebb vagy nehezebb, azonban igyekszünk a lehető leginkább a helyén kezelni azt, ami történt, azt, amiben most élünk, és erre próbáljuk buzdítani a gyülekezetet is, hogy előre tekintsünk, és hogy a múltbeli esetleges sérelmeket, azokat ne tápláljuk, és próbáljunk meg valóban egy közösségként közösen előre haladni.
Nagyon rendezett a parókia környéke, a templom környéke, itt még közmunkázni lehet?
Nagyon jó kérdés, és a szívemhez amúgy nagyon közel áll ez a kérdés, mivel én is közmunkának neveztem, és ismerem én is, mivel lelkész gyerek vagyok, és Sóváradon, ahol felnőttem, ott is mindig közmunka volt hirdetve. Itt viszont mai napig kalákának hívják és nevezik, és nagyon-nagyon szép és csodálatos emlékeink vannak már most arról, amikor például a kokáért a templomnak az egyik feljárati lépcsőjét öntöttük újba, és több mint 50 személy jött el a nők főzni és segíteni. Ugye az általános megszokott feladat, hogy etetés és egy szeretett vendégség zárta a kalákát, de a férfiak is nagyon-nagyon szép számban jöttek el és jönnek el, valamint évente már úgy látom, hogy ez egyfajta hagyomány is, hogy a gyülekezetben megszervezik és megszervezzük a temetőtakarítást, amire szintén nagyon-nagyon szép számban szoktak eljönni az emberek. Ezen kívül, hogyha jól tudom, akkor a nőszervezetnek a szervezésében a tavalyi évben újra fették felét a ravatalozónak az épületének, az is egy kalákának a keretén belül volt ugye a cseréphordással. Nagyon-nagyon szívesen jönnek az emberek, nagyon szívesen tesznek a közösségért. Én azt látom ennek a mozgató rugójának igazából, hogy vannak olyan személyek, akik beállnak egy-egy ilyen kaláka mögé, és segítenek a megszervezésében.
Van egy gyönyörű szép templom itt a parókia szomszédságában a domb tetején. Ez műemléktemplom?
Igen, ez a templom A kategóriás műemlék. Az előző lelkésznek az idejében hogyha jól tudom, akkor ugye ezek a magyarországi segélyek, támogatások, amelyek befolytak a templom renoválásra, templom újításra, ugyanúgy kivették a részüket ezekből a pályázatokból, és a templomnak az újrafedését vitték véghez, és külső javításokat is eszközöltek.
Gyönyörű szépen szól a harang. Hány harang szól a toronyban?
Egy kis és egy nagy harang szól.
Minden délben megszólal?
Igen, minden délben van harangszó. És szombatonként délután még vecsernyének nevezik, ugye a régi szombati istentiszteletről megmaradt, de már csak a harangszó.
Ülésrend van a templomban?
Igen, most már a családi padok ezek, ahogy én látom, nincsenek így megmaradva a tudatban. Viszont van a kurátor padja, van, ahol a presbiterek ülnek az első sorban, különülnek a fiatal és az idősebb nők és asszonyok, különülnek a férfiak, ami érdekes, hogy vannak párnák a templomban, amiket a gyülekezeti tagok hoztak vagy hoznak maguknak, és akkor ez igazából egy-egy ilyen helyet jelöl, hogy ki hol ül a templomban.
Itt a templomban még nincsen ülésfűtés, vagy ezzel próbálják a hidegpadot kompenzálni?
Lehet, hogy a hidegpadot próbálják kompenzálni, még amit kompenzálni próbálnak, az valószínű, hogy a padoknak a kényelme, a kényelmessége, ugyanis azért egy órán keresztül a fapadon ülni az valószínű, hogy eléggé kényelmetlen lenne. Vannak ilyen szintű ötleteink, terveink igazából a templom fűtésére is, és a padoknak a kényelmére is, csak hát az imént említett A-kategóriás műemlék az annyira nem ad nekünk szabad kezet az ilyenfajta újításokban.
Hány férőhelyes a templom? Mert egy jó nagy templomnak néz ki.
Satszolások alapján én azt hiszem, hogy olyan 300-350 ember elfér a templomban, de lehet, hogy most a gyülekezet egy-egy idősebb tagja megcáfolná ezt az állítást.
Orgonaszó van az Isten tiszteleten?
Van orgonaszó. Az igazság az, hogy a karzatban lévő régi, tudtam, a Szabó János által épített orgona, az eléggé régi állapotban van, és az elmúlt 30 esztendőben talán már nem is szólalt meg. Ez egy régi, klasszikus barokk orgona, aminek fújtatós rendszere van. Emellett van egy még talán holland adományú elektromos nagy orgona, aminek a hangszórói vannak felhelyezve a régi orgona mellé. Azonban sajnos ez is eléggé gyakorta betegeskedik. Úgy havonta, másfél havonta, amikor azt használjuk, akkor azt meg kell egy kicsit javítgatni, amiben egy szomszéd kolléga, lelkipásztor szokott segíteni. Így most az állandó használatban igazából a kórusunknak a kis elektromos zongorája van, aminek ugye hangszínen orgonát használunk az istentiszteleteken, és az Isten segítségével, hogyha minden igaz, akkor szeptembertől szeretnénk elkezdeni restaurálni és visszaállítani azt az orgonát, ami 30 éve nem szolgált, de régebben a gyülekezetnek állandó szolgálatában állt.
Énekes közösség, a disznajói?
Igen, a disznajói közösség nagyon is énekes közösség. A gyülekezeti éneklésben is meglátszik ez, és öröm az, hogy most egy olyan kántornőnk van, aki megtanulja az új énekeket. Jellemző az, hogy még temetésen itt a régi énekeskönyvet használjuk, és az újabb énekeskönyvet használjuk a gyülekezeti istentiszteleteken, és sokszor van még olyan alkalom is, amikor egy-egy olyan éneket választok istentiszteletre, amit utólag derül ki, hogy a gyülekezet nem ismert vagy nem tudott, de azt látom, hogy szívesen énekelnek és szívesen tanulnak még új énekeket a gyülekezetben.
Van a disznajói református vegyes kórus, de van még egy férfi kórus is itt. Vannak olyan alkalmak, amikor mind a két kórus lehet egyszerre hallani, vagy külön-külön énekel a két kórus?
A vegyes kar, amelyet úgy nevezünk, hogy disznajói református vegyes kar, tehát már nevet is választottunk neki. Az eddigi megjelenései azok kimondottan egyházi berkekben voltak. Ünnepeken, itt sátoros ünnepeken a gyülekezetben, vagy volt olyan alkalom is, amikor a gyülekezeteknek a kórusait az egyház megyében lényegében egyesítették, és a Mente Fesztiválon, hogyha jól emlékszem, akkor olyan 120 tagú kórus állt össze. A vegyes kar az inkább így az egyházi berkekben szokott énekelni. A férfi kar az pedig, amennyire tudom, egy újonnan alakult férfi kar, amelynek a kórusvezetője ugyanaz, aki a vegyes karunknak, Serfőző Madócsa. Ügyesen és erős kézzel vezeti mind a két kórus, de a férfi kar az inkább a világi irányba mozdul el, katona dalokat és itteni hagyományos énekeket szoktak énekelni.
A vegyes kar számára meg lehet nyerni a fiatalokat is?
Hála Istennek igen. Nagyon nagy örömünk van abban, hogy nem csak idősek,
jönnek, és nem csak már nyugdíj felé vagy nyugdíjban lévő kórustagjaink vannak, hanem Istennek hála szinte minden korosztályból vannak a kórusunkban, és még nagyobb az örömünk, hiszen az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt egy-két hónapban, hogyha jól tudom, akkor 2-3 ifisünk csatlakozott be, vagy csatlakozott vissza a kórusba. Igen, azt látjuk, hogy gyümölcsözik a kórus és a kórusnak a szolgálata most, és ehhez talán nagyban hozzájárul az, hogy tényleg a közösségben és a gyülekezetnek a közösségében többször is énekeltünk, és ezek szerint ennek van egy olyan hatása, hogy az emberek úgy érzik, és a fiatalok is úgy érzik, hogy ők ebben részt szeretnének venni.
Rendszeresen próbálnak, vagy csak fellépés előtt?
Fellépés előtt alig, ha lenne elegendő próbálni és gyakorolni. Hetente igyekszünk általában péntek esténként próbálni és gyakorolni. Hogyha nem sikerül, és a szavazások akár a kis messenger csoportunkban azt mutatják, hogy nem lennénk elegen a próbán szólamonként, akkor áttesszük szombat estére vagy vasárnap estére a próbákat.
Hosszú távon meg lehet maradni itt Disznajón? Fiatal emberrel beszélgetek.
Én úgy hiszem, hogy Disznajó egy nagyon jó és élhető település. Én határozottan igennel válaszolnék erre a kérdésre. Nyilván a saját helyemen, mint lelkész, azt tudom mondani, hogy hosszú távon is lehet tervezni gyülekezeti szinten, gyülekezeti építés és pásztorolás szintjén is. De hogyha nem az egyházi berkeken belül gondolkodunk, akkor is, hála Istennek, vannak lehetőségek munkahelyre, van lehetőség a környező városban, régenben is sok munkahelyet keresni. Így igen, élhető terület, élhető közösség és élhető falu Disznajó.
Születtem 1945. augusztus 9-én, úgyhogy 80. életében be vagyok.
És milyen jól bírja magát? Most is tesz vesz itt a ház körül.
Igen, sok kertbe is foglalkozunk. Vannak állataink is, juhaink, kicsit még gazdálkodunk is.
A juhok, amik ki kell menni a legelőre, vagy itthon vannak?
A juhok már ki vannak jó a legelőre. Két bárány van itthon, amelyeket még bent tartottuk, hogy váljanak az anyjuktól. Ha kivisszük a bárányokat, a juhokat, az anyjukat, akkor szopják.
Milyen itt Disznajón? Mert én, aki ritkán járok itt, én azt látom, hogy fejlődik a település, rendezettek a porták, barátságosak az emberek. Mindig ilyen volt ez a település?
Mondhatjuk, hogy igen. Rendezett falu vagyunk Disznajó, és jelenleg egyszerűen nincsen olyan ház, hogy ne lennének nyugdíjasok. Abból kifolyólag, hogy így Disznajón megalakult a társas 60-ban, a kollektív 62-ben, és akkor az emberek mind elpártoltak, elmentek. Ki merre tudott dolgozni, voltak férfiak, akik elmentek messzire, Dornavátrára, Aninára, sokan ide, Palotailvára, egy faipari vállalat, ott kezdtük az életet. Én például 63-ban kezdtem ott, onnan jöttem nyugdíjba, úgyhogy ott dolgoztam.
Manapság is ugyanez van, hogy a fiatalok el sem végzik az iskolát, már külföldben gondolkodnak. Periódikusan ez ismétlődik. Csak egyszer a kollektivizálás űzi el a településről az embereket, máskor pedig más egyéb.
Így van, de annak idején én mondhatom azt, hogy nekünk szebb gyerekkorunk volt, mint a mostani fiataloknak. Valahogy egy kicsit szabadabbak voltunk. Kellett járjunk iskolába, az igaz, a 7 osztály volt akkor kötelező. 7 osztály után innen Disznajóra nem igen mentek tovább tanulni. Például én magamra mondom, el voltam, mert felvételiztem, vásárhelytől gazdasági iskolába, aztán hazahoztak a szüleim, mert nem voltak itt a gazdonaföldön. Ez 59-ben volt. Más évben már visszamentem volna, de már nem engedtek, hogy kell dolgozni szónaföldön. Még akkor meg voltak az állatok, a föld is. Más évben megalakult a társas, aztán a kollektív, akkor leszereltettek. A régi időben pedig gazdálkodásra foglalkoztak a szüleink, de elég nehézség volt, mert ugye abban az időben be kellett adni a kótát, az adót, le kellett fizetni, és bizony voltak olyan évek, hogy nem hoztak haza semmi gabonát, nagy termés gyenge volt, de az államnak a kötelességet kellett teljesíteni.
Sokkal többen lakták annak idején Disznajót? Többen voltak létszámilag?
Mind reformátusok 94-ben, vagy 1300 valamennyi lélek volt. Azután megcsapantunk nagyon.
Az ön gyerekkorában akkor még többen voltak?
Hát még többen voltak akkor. Több gyermek született, mint most, úgyhogy többen voltunk. 85%-a mondhatni reformátusok voltak, magyarok, itt a faluban 15%-a. Katolikusok, nagyon kevesen, adventisták és ortodoxok. Ebből a négy vallásba tevezett össze a lakosság.
Említette, hogy jobb volt a gyerekkorában, szabadabbak voltak. Ez a szabadság miben állott?
Konfirmáltunk 16 éves korban, most 14 éves korban konfirmálnak, de mi 16 évesek voltunk, akkor már annyira szabadak voltunk, este mehettünk, téli időszakban fonok voltak, tisztítások, és mi, mint fiúk mentünk a lányokhoz, kísérgettük őket, egy kicsit a szórakozás másképpen volt. Mostani fiatalok bele vannak merülve a számítógépbe, nem lehet őket kimozdítani, szóval másképpen látják ezt a világot. Nem úgy, mint mi, hogy voltunk.
Verték ki az orsót a lányok kezéből?
Már mi időnkben nem igen fontak a lányok. Kötöttek vagy vartak. Volt lány, aki tudott vonni, de javarésze inkább kötött és vart.
Meg érte azt az időt, amikor a szülők beleszóltak, hogy kit kell elvenni feleségül? Mert a föld az kéne, vagy a ganédomb házasodjon, és nem a szerelem volt a fő szempont?
Sajnos itt Disznó még mai napig is fennáll. Megvan a rang, nézik a régi rangot. De az a szerencse a fiatalok részére, hogy ők nem nagyon veszik ezt számba, hogyha szeretik egymást, nem hallgatnak a szülőkre. És jól is teszik.
Na jó, de ebből jön a vita. Nincs veszekedés a szülő meg a gyerek között?
Vagy akkor a gyerek otthagyja a családi fészket, külön mennek, jobban is csinálják. Mert ha beleszól a szülő a gyermeknek az életébe, ha nem úgy alakul, aztán a gyermek mindig a szülőnek a szemére veti, hogy ti akartátok, s tönkretettetek az életemet.
Magának megmondták, hogy ki legyen az asszony?
Nem mondták. Nem szóltak bele az én szüleim. Se az én dolgomban, se az öcsém dolgában egyáltalán.
Milyen hagyományok voltak itt Disznajón?
Voltak bálok, mikor fiatalok voltunk ott. Három tánccsoport voltak, a nagyok, a közepesek és a kicsik. Újabb szombatján mentünk a lányokhoz, verset kellett mondani, kikértük a szülőktől, és elmentünk a táncokra. Ki melyik korosztályhoz tartozott, mikor jött 12 óra, szilveszter éjszakája, akkor harangoztak, feljöttünk ide a torony alá, eleinte nem mentünk be a templomba, nem kín, énekeltek a felnőttek egy pár éneket, vallási éneket, és ahol mentünk vissza a táncra. De hát már éjféle után, pláne ezek a 8-10-12 éves gyermekek, azok már elfáradtak, és hazamentek, de a középkorúak, 16-17 évesek, azok egész reggeli. Megkezdve karácsony első napja délután, másodnapján, harmadnapján, szilveszter estején, új év első napján, mind bálok voltak, akkor úgy volt. A románok, a magyarokkal együtt, meg volt a program, ki volt függesztve, hogy milyen pár következik. A román fiúk elhúzták a magyar lányokat, a román lány kevesebb volt, és ott együtt táncoltunk, együtt szórakoztunk, úgyhogy nem voltak nézeteltérések itt, mind nemzet és nemzet között. Itt a faluban elég barátságosak voltunk, úgy a román fiúk, mint a magyar fiúk.
Gondolom, hogy a románok is tudnak magyarul, a magyarok is tudnak románul, tehát ebből sincsen probléma.
Nincs. Ha vannak olyan románok, hogy annak idején a magyar világban 40-44-es időszakban magyar iskolába jártak, jobban tudták a történelmet, a magyar történelmet, mint például én magamra mondom, mert mi a szocializmusban a régi magyar történelmet nem tanultuk, nem tanítottak minket. És mikor így szóval került, ma voltak itt román szomszédok, azok úgy tudták a régi magyar történelmet kifogástalanul.
Mikor kérdezett rá a turulszoborra a szülőknél? Vagy egyáltalán rákérdezette?
Édesapám, ő sokat magyarázott a turulmadárról, és azt is magyarázta, hogy kidobta le a madarat onnan, de meg is kapta büntetést.
Most ezt a régi turulmadarat kiállították a templom mellé, de van egy új is itt az út mellett.
Hát igen, ott az út mellett a Zsigmond Ambrus, mikor lett az alpolgármester, ő rendezte és öntette, és aztán oda feltevődött. És ez a régi azután került ide fel a torony mellé. A fej le van törve, az nem került meg. Annak idején oda került a kultúrház kertjébe, ott volt egy nagy árvíz, ez egy cigántani, úgy mondjuk Sztojka Daninak hívták. Bedobták oda vízbe, és aztán árkolták, szabályozták a maros árkát, kikerült. Így akkor ide felhazadott. De a feje letört, és nem került meg soha többet.
A fiatalok jönnek alkalomattán, hogy meséljen a régmúltról, gyerekkoráról, a fiatalságról, hogy hogy szórakoztak, hogy éltek itt Disznóon. Egyáltalán érdekli a mai fiatalt a múlt?
Minden családnál vannak még idősebb emberek, és elmondják a gyerekeinek, a unokáknak. Én például a gyerekeimnek elmondtam, és ők még éltek, hogy a Ceausescu rendszerből is, úgyhogy tudják, a leányom is, a fiam is. De az unokáimnak, mikor mondtam, plának van a kisebbik fiú unokám, mikor magyaráztam, hogy hogy volt a régi időkben, azt mondta, hogy adnátott ezt a mesét, mondnám, hogy még máska is. Ez tényleg megtörtént velem.
Sosem vágyott el Disznajóról? Nem vonzotta a nagy világ?
Engem nem, a homály nem. Sőt, mikor a vállalatnál dolgoztam, többször elküldtek kiszállásra, mikor már 2-3 nap eltelt, már alig vártam, hogy hazajöjjek, nem, hogy még elmenjek külföldre. Nem vágytam én sok. A fiam el van menve családost a Magyarországra, voltunk, felkerestük, egy évben egyszer elmegyünk, nem kívánkozok egyáltalán.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Sipos Edit vagyok, disznajói lakos, 35 évet Vásárhelyen éltünk, és 13 éve lakunk itthon Disznajón, mivel nagyon, de nagyon szerettem én Disznajót, és mindenhol büszke voltam rá. Mindig dicsekedtem, hogy honnan származok, mert ez egy munkás, szorgalmas emberekkel lakott falu, és mind a nevébe is benne van, ez egy gyönyörű falu. Disz, na jó.
Önt is a kollektivizálás űzte el annak idején?
Nem, az iskola. Elmentem iskolába, Vásárhelyre, és ott megtaláltam a páromat, és ott maradtam. Persze oda helyeztek ki is a metallotechnikához, és akkor ott maradtam. 35 évet, úgyhogy a gyerekek ott születtek, és ott éltünk.
Milyen volt 35 év után visszatérni Disznajóra? Mennyit változott a 35 év alatt a település? Képe, az emberek?
Sokkal több lett az új lakás, ugye? Már az igények biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy nőttek, mint máshol akárhol. Sokkal szebbek lettek a lakások, de ellenben én ragaszkodtam mindig a régi lakásokhoz is. Itt nálunk is valamikor nem így volt a boltív, hanem fából tulipános tornác volt. Na de jött egy olyan periódus, amikor Disznajón mindenki ezt a boltívet egy, ha megcsinálta, a többi sorba. És akkor a miénk is azért ilyen, de szeretem a régiségeket, szeretem meggyűjteni még most is, csak már most nem tudok úgy járni, mint máskor, és meg kell elégedjek azzal, ami van.
A tájháznak a gondolata is ebből jött, hogy szeretem tovább örökíteni az őseim hagyatékát?
Határozottan. Mindig büszke vagyok az őseimre, és az is leszek, és mindig szerettem ezeket az ők munkájukat is el tudtam képzelni, hogy mennyit dolgoztak vele, sőt, gyerekkoromban édesanyámnak sokat segítettem. A tilolástól elkezdve a kendermosásig, a fonásig nekem ebből részem is volt gyerekkoromban. Én tudtam értékelni az ők munkájukat, és mai napig értékelem.
Itt most az első két szoba, az út felől, tájház. Ez az önök életteréből van leválasztva. Hát nagyon sok értékes anyag van már, aki értékeli az e fajta kézimunkát. Ez mind a családnak a hagyatéka, vagy azért a faluból is gyűjtött tárgyakat?
Nem, a faluból nem gyűjtöttem. 90%-a a családnak a hagyatéka. Édesanyám, édesapám, ruhái, szőttesei, mivel ment férhez a bútor, Csak annyi, hogy egy kicsit felújítottuk, szóval lefestettük újból, de ugyanilyen zöld volt, árnyalat különbség lehet, hogy volt, de ugyanilyen zöld volt. A varottasak 90%-ban az övéki, aztán még nagynénémtől kaptam, meg egy másik unoka nővértől, mert azt mondta, hogy ide adja nekem, mert tudja, hogy ha ő meghal, el lesz dobva, de itt nálam megmarad, legalábbis ameddig én élek.
Képek is vannak a falon, ez gondolom, hogy a családot ábrázolja.
Igen, nagyszüleimtől elkezdve, nagynéném, a mi családunk, ami frissebb képek, ugye, testvéreim, szüleim, a legfrissebbek, konfirmáló képek vannak mind a három testvérnek, utána az én esküvői képem, meg a férjemnek is vannak képjei, hát ezek is maradjanak meg, aztán meddig, majd kiderül.
A család egyhangúan támogatta az ötletét, mert én sok helyen azt hallom, hogy a falubeliek, a család mindig azt mondta, minek ezt a sok kacatot ide összegyűjteni, mi lesz vele, hát itt csak tölti a helyet. Ön szerencsésebb volt, mert pártolókat kapott maga mellé?
A szűk család, tehát az én családom, tehát a két lány, meg a férjem, az igazat megmondva a férjem mindenbe segített, de mondjuk nem volt olyan nagy lelkű hozzá, mint én. A két lány közül is a kisebbik nagyon-nagyon lelkes volt, ő ugyanilyen típus, tehát szereti a régiségeket, a nagyobbik lányom pedig a modernebb dolgokat szereti, de büszke rá, hogy mit csináltam, úgyhogy támogattak, sőt.
Hány tárgy van kiállítva?
Őszintén soha meg nem számoltam, nem tudom.
Hát ezeket időnként meg kell törölgetni, ki kell mosni a kézimunkát, azt kell gondolom vasalni, meg keményíteni, meg szépen ott rendezgetni. Hát azért van ezzel, amit foglalkozni.
Igen, nem volt kevés munka, mikor kezdtük. Rengeteg munka volt, mert ugye a kézimunkáktól elkezdve minden hosszú éveken keresztül ott álltak egy szekrénybe, na azt mindent kimosni, kivasalni, volt olyan, hogy keményíteni is. Most jelen pillanatban minden évben egyszer nyáron csinálom meg, mert nincs szükség többször, és van olyan év is, hogy elmarad, mivel egészségi állapotom nem mindig engedi.
A szú a mó ellen hogy tud védekezni? Mert hát azért a régi bútorba a szú is beköltözhet, a szőttesekbe a mój.
Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy én nem tudom, mi történt, amikor elővettük a bútorokat, lefújtuk, vagy újrafestettük a ruhákon, soha-soha nem találtam. Szerencsés vagyok.
Mikor látogatható ez a gyűjtemény, ez a tájház?
Bármikor, mikor itthon vagyunk. Amikor az autó nincs az udvaron, akkor nem, és máskor mindig.
Honnan jöttek a látogatók, amióta megvan ez a tájház?
Voltak régenből is, Vásárhelyről is, a faluból is, Gyergyóból.
Hirdeti magát valahol? Nem. Vagy úgy a szájhagyomány útján tudják, hogy kell jönni ide is, hogyha szépet akarnak látni?
Hirdetni így szóba, csak mondom el, büszkélkedek vele erre-arra, ahova megyek, vagy a képeken megmutatom, és a Facebookon szoktam kitenni időnként, amikor megcsináltam, akkor kitettem az egészet, azóta nem. Pontosan most csináltam új felvételeket, hogy készülök, hogy kitegyék, hogy lássák többen.
Olyan látogatója volt-e, aki megkérdezte, hogy az mi, mert már annyira nem tudják, hogy milyen az orsó, vagy milyen a nyüst, vagy hasonló dolgok. Vannak olyanok, akik rákérdeznek dolgokra, mert nem is tudják, hogy mi fán terem?
Igen, vannak, voltak. Sajnos mindenről nem tudtam beszámolni, mert nagyon sok mindent elfelejtettem, és nem jegyzeteltem le, amit bánok is, de még van egy reményem, Csősz Irma tanítónéni, akitől meg fogom kérdezni, és leírom. De igen, orsó, matolla, hát sok minden van, amit nem ismernek az emberek egyáltalán. A fiatalság.
Az iskola másképp héten jönnek a gyerekek? Megnézik ezt a gyűjteményt?
Még nem voltak. Mert ugye tudják, hogy a faluban is van egy óriási múzeumunk, és szerintem oda jártak az iskolások meg óvodások. Na de azt el kell mondjam, hogy benne vagyok a nőszervezetben, mert ezek a fiatalok hál' Istennek nagy örömmel fogadtak, amit nem is gondoltam volna, de boldog vagyok tőle. Én is részt vettem a rendbetevésnél, és végignéztem mindent, és rájöttem, hogy egy dolog nincsen, ami nekem van. Tehát, hogy egyforma dolog legyen, ami nekem is van, ott is. Tehát akkor innen lehet látni disznajok a sokszínűséget, hogy mennyiféle minta, mennyiféle kézimunka, mennyiféle szokás, mint tükrözi az összes munka.
Nagy vagy te Isten! Zégrán Réka a nevem, tisznajói származású vagyok, 38 éves, és állatgazdasággal foglalkozunk.
Ez családi hagyomány, vagy önök döntöttek úgy a férjével, hogy állattenyésztéssel foglalkoznak?
Nem arról van szó, hogy én és a férjem, hanem itt arról van szó, hogy egy család. Édesanyám, édesapám, testvérem, én, férjem, és még van egy kicsi Lukász is, aki néha egy borjú etetésre besegít.
Milyen állataik vannak?
Tehenek.
Létszámban mekkora ez az állomány?
52, ha nem tévedek.
Van fejős is, és van növendék is?
Így van, ebből a fejősek 27 darab, és a többi pedig kisborjuk, meg tinók.
Mennyire nehéz ma állattenyésztéssel foglalkozni? Mert folyton azt halljuk, hogy itt is megszorítás van, ott is megszorítás van. Hogy tudják ezeket úgy kerülni, hogy a kecske is jól, aki most a káposzta is megmaradjon?
Na ez egy nagyon jó kérdés, nem tudom, hogy ebbe másszunk mi bele, vagy nem. Őszintén.
Másszunk.
Mit is mondjak? Ezt úgy csinálni nem lehet, hogy valaki nem szereti az állatokat. Az nem bírja ki, egyszerűen. Az állam felől jövő segítségek, nem mondom, vannak segítségek is, vannak hátrányos dolgok is. Az ilyen dolgokat csak azt tudja, aki benne van ebben. Hiába én magyarázom fűnek, fának vagy magának, aki nem tudja, hogy miről van szó, mert nagyon sok minden van, amit ki lehetne köbözni. Nagyon sok mindenbe beleütközünk, mint gazdák. Sok mindenben vagyunk segítve, de viszont sok mindenben vagyunk hátrányítatva, az biztos.
Mi az, ami a legfájóbb a gazdának? Tehát mi az, amiben kéne támogatást kapjon, de pont abban nem kap? Mi lenne az, amire azt mondaná, hogy jó, mi elnézzük a sok nehézséget, de ha legalább abban segítséget nyújtanának, az rajtunk nagyot segítene?
Hát itt van egy pár. Például vannak ezek a európai támogatások, amiket válítólag nagyon könnyű elérni, ugyebár. Erre volt a Néptanács keretén belül is felhozva egy illető az Áfirtól, Marosvásárhelyről. Magyaron tartottak gyűlést, hogy a maros megyeiek miért nem tudnak annyira jól benyújtani a kérvényeket, hogy ők is legalább pályázzanak, hogy legyen meg a pályázat, mert biztos, hogy megnyerik, biztos, hogy így, biztos, hogy úgy. Pestercén, hogy mennyi pályázatot kiadnak, az nem is igaz. Jó, ezt meghallgatván, tudtam én, hogy hát lehet. Na lássuk akkor. Direkt a helyére elmentünk, megkerestük azt az illetőt, aki tartotta a gyűlést, leültünk ketten a férjemmel. Beszéljünk meg, lássuk, mert nagyon szükség lenne egy pár dologért. Hát a végén kiderült a beszélgetésnek, hogy mivel nincsen olyan helyzetünk, mármint disznajon nem olyan területen helyezkedik el, hogy zona defavorizata, akkor bizonyám elég nehéz. Mert nem kapja meg azt a pontszámot, mert itt lehúznak egy pontot, meg ott lehúznak öt pontot. Hiába a férjem gazdasági mérnök, hiába járom én is az egyetemet, mint gazdasági mérnök, mert nem lehet. Egyszerűen nem tudjuk megpályázni, egyszerűen valahol mindig belerúgunk egy köbbe, ami visszaránt, de akkor sem hagyjuk magunkat. Hála Istennek elmerem mondani, hogy a testvérem, amikor kezdődött ez az egész farm, és hogyha majd lehetséges, elmondom azt a történetet, hogy hogy is jutottunk mi ehhez, mert senkinek szerintem ezelőtt 20 évvel nem volt ilyen terve, hogy ekkora farmunk lesz. Testvérem kindolgozott Franciaországba, ő küldte a pénzt, meg mi itthon amennyit sikerült félrerakni, úgy sikerült állatállományt növelni, úgy sikerült saját önerőből pajtát építeni. Na meg most olyan kövekbe ütközünk, hogy nem is igazán jó, mert itt meg túl, meg amott, meg a hátánál kezd büdös lenni, ki kellene költözni, na meg erre kellett volna az európai támogatás. És nem lehet elérni. Hiába vagyok fiatal, hiába van meg ez, hiába van meg az, mert hátránytatva vagyunk.
És a szomszédok is most már kezdik piszkálgatni azért, hogy esetleg a szagok terjednek?
Nem mondanám, hogy kezdenek piszkálgatni, de egy-két jó megjegyzés van azért, meg rátekintés, meg mi is tudjuk. Először is, ez az egész gazdaság úgy volt elindítva, hogy juhókkal foglalkoztunk. Juhókból terjedtünk, és egy pár botlás után oda jutottunk, hogy lemondtunk róluk, és tehenekre tértünk. Maga a pajta az nem úgy van csinálva, hogy teheneknek. Nem úgy volt eltervezve, kigondolva. Azért, hogy oda még pénzt fektessünk, és úgy csináljuk meg, hogy könnyítsünk a munkánkon, az szerintem nem éri meg. És így rengeteget rádolgozunk, hogy nem gépesítve van abszolút minden. Mert annak a gazdának, aki bemegy egy traktorral, és szépen lerakja az állat elé az ételt, vagy annak a gazdának, aki bemegy villával vagy kézzel, minden egyes falattal annak az állatnak, maga szerint melyiknek egyszerűbb? Nem mindegy. És ezért kellene mi megváltoztassuk a dolgokat. Ma is két falatot ettem ezelőtt az interjú előtt, hogy eljussak, mert szült a tehén, mert ki kellett menni, hogy megnézni az utakat, de nem mondom, hogy nagyon sok szép fele van.
Hát ahogy elnézem a szemét, jöhet bármilyen világ és bármilyen nehézség, ezt fel nem adják. Mondta az elején, hogy ezt szeretni kell. A vérébe van ez, hogy csinálom akkor is, még azért is, hogyha senkitől nem jön a támogatás. Értékesítési gondjuk van? Tehát a tejet azt legalább tudják értékesíteni?
Mindent értékesítünk. Ha nem megesszük, mi is értékesítve van. Nem az a jó, ekkora tételben biztos, hogy nem tudjuk megenni. Tudja, úgy van ezzel a tejjel, úgy van, hogy értékesítjük, csak nem minden megyében, nem minden helyen, nem mindenhol ugyanolyan az ára. Érdekes módon, mikor a tejnek kimennek a legelőre, mindig aki elviszi a tejet, az legcsökkenti az árat. Kérdemi magától, akkor megveszi a nagy üzletbe, akkor az nyáron le van csökkentve? Vagy ugyanaz az ára, mint télen? Vagy lehet még jobban felnyomják? Ilyen szempontból szerintem elég rossz, szerintem ott még nagyon sok mindent lehetne javítani. Most már nagyon-nagyon jó fele mentünk a hús értékesítésével, mert ezek a vágóhidak elég jól fizetnek ahhoz képest, mit fizettek most egy pár éve.
A takarmány megtermesztése az gond, vagy nagy gond?
Hát ha mindent meg kell vegyen, akkor füstbe ment terv az egész, akkor csak tényleg azért tartja, hogy simogassa őket. Abból megélni nem tud. De viszont van itt egy pár dolog ebbe a szép kis falunkban. De be van jöve valaki, aki gabonat termesztéssel fogaszkozik, és nagyon sok terület le van nyúlva. Mi hiába megyünk, hogy azt mondjuk, hogy mi ugyanannyit adunk, mert nem fogja ideadni. Van, aki belátja, hogy állj meg te a falunbeli, kell segítsem, ők törekednek, ők voltak itt eddig, nagyon sokan elpazarolták a földjüket, semmi pénzért, csak nem tudom, hogyha elkövetkezik az az idő, hogy mindenki meg kell művelje a földjét, szerintem még a sánc szélén is pityoga lesz.
Mekkora területet dolgoznak?
50 hektár is, de ebben körülbelül 30 hektár legelő van.
Van gép is, amivel megdolgozzák?
Van gép is, de mondom, itt nagyon nagy gondok vannak. Mi meg kell vegyük a gabonát és a siló törőpuzzát, mert effektív nincs ahova tegyünk, mert amit lehetne művelni, ott a medvik a gond. Hiába villanypásztorozzuk be, mert én abban biztos vagyok, hogy füstbe ment terv az is. Így próbálunk abból a kisebb területből, ami kellene ennek az állattartásnak, nagyobb produkciót kihozni, és minőségít.
Sokan foglalkoznak itt disznajon állattenyésztése mezőgazdasággal?
Nem. Lehet, hogy a két kezén meg tudja számolni, meg úgy, hogy foglalkoznak nagyobb számba, az az egyik kezén meg tudja számolni.
És alkalom után tudják segíteni egymást? Vagy mindenki csak magára számíthat?
Van is. Van, aki tud segíteni, van, aki akar is, és van, aki tényleg segít is. De van, aki tud, és nem akar. Olyan is van.
Emellett mivel lehet még foglalkozni? Mert ez egy ilyen nagyon egész emberes. Tehát nincsen szabadnap, nincsen ünnepnap, az állatnak mindig kell enni, adni, kell gondozni.
Hát nem tudom. Nem tudom, mikor tudunk egyébben gondolkodni, de ez mindennapos dolog. Ha valaki tényleg ebbe bele akar mászni, azt kétszer gondolja meg, hogy ilyesmit tud-e vállalni. Nem mindenki bírja. Sőt, van, aki kipróbálta, abba hagyta, és utána észrevette, hogy állj meg te. Azért nem épp úgy van, hogy én nem szeretem, mert szeretem, és valahogy megoldjuk. És még egyszer újra kezdte. Nagyon sok minden van, mint másba is. Miért, amit maga csinál, tudta, hogy mit fog csinálni? Nem szerintem. Vagy tetszik, vagy nem tetszik, azt honnét lehet tudni legelőre. Mikor kigondolja az ember. Nálam az egész dolog, ezt tényleg merem mondani, hogy a Jóisten keze. Jóisten irányított, és megmutatta az utat, csak én voltam kérdéses, hogy végigvállalom, vagy nem. Azt kell tudni, hogy én a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen végeztem, jó pár éve, és mikor befejeztem az egyetemet, akkor azt mondtam, hogy na jó, ebből elég. Akkor már az állatállományunk a Juhokból, ott volt, hogy 50 darab, anyuék már itthon ketten nem bírták, mert mondtam, a testvérem az Franciaországból volt, én meg Vásárhelyen. Jöttem, mentem, segítettem, amit tudtam, és az elején nem is akartam hallani, hogy áll. Nem érdekelt, sőt, én voltam mérges anyura, hogy miért nem jössz le vásárhelyre egy kicsit hozzám, hogy kapcsolódjál ki, miért azok a 20 darab csípás jó, úgymond, tehát így is mondtam akkor, az érdekel jobban, mint én itt vagyok, nem jössz, hogy látogassa meg. Hát szegény lejött, 3 napról volt szó, hát egy napot kibírt a blokkban, és mérges voltam, hogy miért nem ülsz többet. Aztán jó Isten úgy alakította az utat, hogy megmutassa, hogy szeress te is, ne csak a te szüleid. Ment, és eldöntöttünk, hogy na jó, akkor igen, csináljunk nagyobb tételbe.
Nem hiányzik a szakmája, az eredeti tanult szakmája?
Abba is azért vágtam bele, mert az egyik fő vágyom az emberek segítsége. Tudjak segíteni, de viszont egy pár dolog visszarántott. Kijárja az ember az egyetemet? valaki megmondja neki, hogy nem, neked muszáj 30 beteget megvizsgálni egy nap, 25-öt, mit tudom én most mennyi. Vagy valaki téged semmibe vegyen a kórházba, azért mert te rezidens vagy. Nem emberszámban. Hiányzik az orvosok között én szerintem az emberség. És én nem akartam ebbe belemenni. Szerintem tönkre tettem volna magamat, mert látja maga is, én lelkes vagyok, én mindenbe beleadom az anyait, apait. Szerintem nyeltem volna sokat, én meg ami a szívemen van, azt ki kell mondjam. És akkor itt akadtak volna problémák, és rájöttem, hogy nem. Nem tudom én ezt így csinálni, csak úgy, hogyha saját magam csináltam volna egy rendelőt. Na most, ha majd úgy akad, kérdezem meg egy orvost, hogy mennyi ideig tartott neki, amíg saját maga, és nincsen háttere, egy saját rendelőt kialakítani, hogy annyi beteget vizsgáljon meg, amennyit ő akar, nem amennyi van mondva.
Bővítésben gondolkodik? Vagy egyelőre elég ez az állomány, és ha így tudja vinni, akkor ez ugye a lelkének, szívének is jót tesz.
Ez nem csak rajta múlik, mert mondtam, ott van édesanyám, édesapám, akik idősek, és ott van a testvérem. Hát lényegében mi a ketten a férjemmel csak épp, hogy be tudunk segíteni a fizikai munkában. Az adminisztratív dolgokat, azokat teljesen mi intézzük ketten, és szerintem, hogyha sikerül Disznajón egy másik pajtát építeni, akkor szerintem csak ez lesz, csak más arányban, tehát az 50 fejős, és az oké. Okay. Abból meg lehet élni is, simán, nyugodtan. És saját maguk is egy-két dolgot kifizetnek maguknak.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Maros megyei Disznajón készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Vita István alpolgármesterrel, Zsigmond Tünde és Vita Piroska tanítónőkkel, Vita Melinda óvónővel, Nagy Enikővel, az RMDS nőszervezet elnökével és Zsigmond Ambrus vállalkozóval még több érdekességet próbálunk megosztani erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.